Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok a ti lelketeknek. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük neked, Urunk, a délután csendjét is, amelyet elkészítettél számunkra a mai nyugodalom napján, s köszönjük, Urunk, azt, hogy te vársz bennünket, szüntelenül, életünknek, a létezésünknek minden pillanatába, várod azt, ahogyan megnyílik a szívünk, ahogyan megnyílik az ajkunk, ahogyan feléd fordulunk, ahogyan belőled táplálkozunk. Urunk, neked az az öröm, amikor mi feléd fordulunk és várunk téged, vágyakozunk veled együtt lenni. Urunk, így készítettük lelkünket erre a délutánra is, és szeretnénk, Urunk, a te igédből táplálkozni, és teljesen betöltekezni a te jelenléteddel. Kérünk hát, Urunk, hogy taníts bennünket e bőti csendbe valóban csendben lenni. Valóban elnémítani magunkba mindent, ami kiált, ami sír, ami aggódva sóhajt. Engedd meg, Urunk, hogy ne elfolytsuk ezeket a hangokat, hanem kitegyük a szívünkből, a gondolatainkból, és letegyük a te kezedbe, s ott tudjuk hagyni ezeket. S add, Urunk, a te hangodat, a te tápláló igédet, kérünk, Urunk, hogy lakd be egész belső emberünket, a te életre hívó igéddel, hogy a te hangoddal és a te szavaddal legyen telve a mi belső emberünk. Kérünk, Urunk, hogy tisztítsd meg a mi szíveinket, mert boldogok a tiszta szívűek, mert ők az Istent meglátják. Ezért a kegyelmi ajándékért szeretnénk ezen a délutánon könyörögni, Urunk, mert szeretnénk látni. Látni téged, és benned és általad meglátni önmagunkat, s mindazt, Urunk, amitől szabadulni kell, azért, hogy teljes szívünk a tiéd lehessen. Kérünk hát, hogy szólj hozzánk, Urunk, igéd és szent lelked ereje által, áldj meg mindnyájunkat, édesatyánk, hogy áldássá válhassunk ott, ahová küldesz bennünket. Az Úr Jézus nevébe kérünk, légy közöttünk, hallgass meg imádságainkat, és áld meg igére figyelésünket. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét szeretném olvasni. Ézsaiás próféta könyvének 58. részének mind a 14 versét olvasom, majd János evangéliumának 14. részéből a 4-től a 6-ig terjedő verseket a következőképpen. Kiálts, ne sajnáld a torkod, harsogjon hangod, mint a kürt. Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákob házának, hogy mi a vétke. Ők minden nap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat, mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Isten törvényét. Igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni. Miért bőjtölünk, mondják, ha te nem látod meg? Miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? De hiszen ti a bőjti napokon is megtaláljátok kedveléseteket, mert robotosaitokat hajszoljátok. Hiszen pörölve és veszekedve bőjtöltök, sőt bűnösen, ököllel verekedve. Nem úgy bőjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a bőjt, amely nekem tetszik, ilyen az a nap, melyen az ember a lelkét gyötri, ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákba öltözik és hamut szór maga alá, azt nevezett bőjtnek, s az Úr kedves napjának. Nekem az a bőjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bújdosókat. Ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed, Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz újjal, és nem beszélsz álnokul. Ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged, csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra, a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Ha nem jársz kefteléseid után a nyugalom napján, az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségednek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek, s azzal dicsőíted, hogy abba hagyod munkáidat, nem keresed kefteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplállak ősödnek Jákobnak örökségében. Az Úr maga mondja ezt. Ekkor Jézus így szólt a tanítványaihoz. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá, Uram, nem tudjuk, hova mégy, honnan tudnánk akkor az utat. Jézus így válaszolt, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Kedves testvérek, nagy bőjtnek a derekas részében vagyunk, s nem lehet kikerülni azt az ige szakaszt, amely a bőjtnek az igazi Isten tiszteletéről szól. Mi is hát az igazi bőjt, mi is hát az igazi Isten tisztelet, ami tetszik az Istennek. És már maga a kérdés is magába hordozza azt, hogy ez a világ is hasonló módon épül fel, hogy van igazi, és van utánzat. Majdnem olyan, mint az igazi, de mégsem az. Isten az, aki a szívek vizsgálója, ő az, aki valóban különbséget tud tenni a valódi és a valótlan között. És ő az, aki nem véletlenül üzeni nekünk ezen a délutánon sem, ebben a bőjti csendességben, hogy nekünk meg kell találni az igaz Isten tiszteletet, és nekünk az igazi valódi bőjtben kell elmélyülnünk, amíg tart a ma, amíg van kegyelmi időnk. A bőjt önmagába véve szinte majdnem minden nációnak a lelki vallási ritusában megtalálható volt, már az ősi egyiptomiaktól kezdve a perzsákon, a görögökön át egészen a zsidó nemzetségekig. Láthatjuk azt, hogy mennyire fontos volt a vallási életben a bőjt, mint megtisztulás. Legfőképpen a papok számára volt ez nagyon fontos, a bőjtölés, mégpedig azért, hogy megtisztulva tudjanak az ünnepi pillanatokban az élő Isten színe elé, vagy az általuk tisztelt idegen Istenek színe elé járulni. Vagyis Isten elé tiszta szívvel, megtisztított módon lehet járni. Ez egyik nációnak, népnek, vallási ritusnak sem volt titok. Nem volt, hogy így mondjam, tabu. Sőt, el is várták, hogy ezen a tisztuláson, ezen a rituálén mindenkinek át kellett esnie. Még a Ninive beliek sem mondanak rosszat arról, amikor Jónás próféta elmegy és meghirdeti számukra azt a lehetőséget, hogy térjenek meg, gyakoroljanak bőjtöt, mert hát, ha kedvez nekik az Úr. Maga Jónás próféta egyáltalában nem akarta, hogy ez a nép megtérjen. Nem volt szívügye az, hogy ez a pogány nép, amely pogány nép gyakorlatilag Asszíria fővárosaként Ninive, hát az akkori világnak a legnagyobb parázna világa és hatalma volt. Jónás egyáltalában nem örült volna annak, hogyha ez a nagy birodalom büntetés nélkül megúszza azt a sok mocskot, azt a sok fájdalmat, amit a környező népeknek okoztak. És mégis, kedves testvérek, Jónásnak nagy próbatételen kell keresztül mennie. Nagy dolog, amikor mélységbe kerül az ember. Ő 3 napig volt a cethal gyomrába. 3 napig könyörgött és imádkozott az Isten kegyelméért. Kegyelmezett neki az Úr, de elvárta tőle a küldetés folytatását, s tudjuk, hogy a cethal Ninive partján fogja majd, úgymond kiköpni, leteszi a küldeményét, és Jónás aztán bemegy ebbe a nagy pogány városba, és hirdeti teljes erőből, térjetek meg. Mit is mond ennek a nagy pogány városnak a királya? Vegyük le szép selyem ruháinkat, tegyük félre gazdagságunkat, vonjuk meg magunktól a finom falatokat, mert most itt nagy dolog van, téten, kockán. Nagy dolog az, amikor az Istennel van találkozásunk, és a bőjt ennek az ideje. Igazi bőjt, igazi Isten tisztelet. Nagyon szép ritusok jöttek létre. A zsidó nép életében is láthatjuk azt, hogy mennyire fontosak a tisztálkodási szokások. Az Úr Jézust is több ízben azzal vádolják, hogy miért nem mosta meg a kezét rituálisan, miért nem követeli meg és kéri számon a tanítványokon is ezt a rituális tisztasági szabályokat. Nagyon jól tudjuk, hogy amit nem lehetett elégetni, azt vízzel kellett lemosni. Így lehetett csak az otthonaikba bevinni, ami idegen népektől származott. Amikor egy-egy harc után a zsákmánnyal hazatértek. Aztán nagyon jól tudjuk azt is, hogy ha a piacon bármit vásároltak, vagy ami idegen kéz között ment végbe, vettek egy ágyat, vettek edényeket, mindazt, ami az otthonukba be kell, hogy kerüljön, mindazokat, kedves testvérek, meg kellett, hogy a zsidó ember, a zsidó család rituálisan, hogy megtisztítsa. Előírás volt rá, nagyon kemény törvények. És amikor valaki vendégségbe ment, nagyon jól tudjuk, hogy az Úr Jézus ezt fogja majd Simon farizeuson számon kérni, hogy házadba jöttem, vendégcsókkal nem köszöntöttél, hát az egy dolog, de a lábamat sem mostad meg. Rituális tisztaság. Hol van? Hol van? Te sem gyakorlod. Ez a parázna asszony, ez a bűnös nő pedig a könnyeivel mossa meg az én lábamat. Már itt lehet látni Simon farizeus házának történeténél, ez a farizeus a külsőségekre ad, a megtért parázna asszony pedig a lélektől van vezérelve. Hát ez az, ami úgy lesz megragadva a proféciákban, mint az Úr Jézus bizonyságtételében is, az Ószövetségben halljuk, hogy ez a nép csak az ajkával tisztel engem, mondja, amit mondania kell, amit illik, hogy mondjon. Végigviszi a ritust, megtartja a vallási gyakorlatot, de, és most jön a választó víz, de a szíve, a lényeg távol van tőlem. Hát ez a nem valódi Isten tisztelet, amikor csak az ajkunkkal gyakoroljuk a vallást, amikor eleget teszünk a vallási előírásoknak, amikor nyugodalom napján templomba megyünk, de a szívünk, a gondolataink, a vágyaink távol vannak Istentől. Vagyis a tiszta szív azt jelenti, hogy osztatlan szív, hogy az teljesen az Istené. Értjük hát, hogy a bőjtnek miért a lényege, miért küldetése a bőjtnek az, hogy az ember megtisztuljon. Mert nem magunknak kell tökéletessé válnunk a bőjt révén, hanem a tökéletes és hibátlan Istenhez kell közelednünk, hogy ő általa, ő belőle tudjunk jobbá lenni, hogy meg tudjuk őt látni. Bizony boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Hát még a testi szemünkkel is csak úgy tudunk látni, hogyha tiszta. Mennyire fontos, amikor a mai világban még mindig sokan hordunk szemüveget, mennyire fontos, hogy még a szemüveg is tiszta legyen, ne legyen benne káprázat, homály, páralecsapódás, mert akkor egyből nem látjuk a dolgokat tisztán, és éppen a forgalomba elég egy rossz pillanat ahhoz, hogy abból tragédia legyen, mert nem látunk tisztán. Mennyire sokféle probléma fakad abból is, hogyha valaki színvak, nem látja a színeket, vagy például farkas vakságban szenvedve szürkületbe, összefolynak előtte a dolgok, nem látja tisztán a dolgokat. Mennyire fontos a szemlátás, hogy azt a helyére tegyük. Hányan jártunk már szemészeten? Mennyire fontos, hogy időt szenteljünk rá, hogy odafigyeljünk a szakemberre, hogy engedjük, hogy valóban bemérje a szemünket, hogy most hol tartunk, mennyit romlott a szemünk, s vajon tudunk-e ilyen odaadással, úgymond bejelentkezni Istenhez, oda tudunk-e járulni a színe elé, s vajon tudjuk-e kérni, várni, felvállalni azt, hogy Uram, nézd meg az én szívemet, hogyan látok én az én szívemmel. Hát van, amikor, drága testvérek, sehogy, mert hogy sokszor kőszív van a hús szív helyén. És ez volt a baja az Istennek, az ő választott népével. Ezért nem tudtak igaz istentiszteletet, igaz böjtöt gyakorolni, mert kőszívvel, halott lélekkel, még halott lélekkel, amelyet még nem tudott életre kelteni az Úr, az ő igéje is megváltó szeretete nélkül, az a lélek még nem élettel van tele, hogy csak az értelem dominál, hogy csak az értelem az, ami megmondja a fontos dolgokat. Én magam is átmentem ezen, amikor annak idején konfirmáltam. Olyan boldog voltam, hogy mennyi mindent lehet már tudni az Úrról. És az ember úgy gondolta fiatal hévvel, hogy na hát ennél jobban, oda szántabban talán nem is lehetne az Istent követni. És kedves testvérek, amikor Isten megnyitja az embernek a szívét, kiderül, hogy van. Van szív, ami érez, ami fáj, aminek fáj az, ami fáj Istennek, ami felindul arra, amire Isten indítja, ami megtanul úgy gondolkodni, ahogyan Isten gondolkodik. De nagy dolog, amikor a belső ember Istent elkezdi követni, imádni, tisztelni, ez a böjt lényege, alászállni. Alászállni, hogy keresztelő János mondta, neki növekednie kell már, mint Krisztusnak, nekem pedig alá kell szállnom. Vagyis a tisztaság nem a külső ritusban lényeges, hanem legbelül, a szív belső emberében. Na de hát hogyan találjuk meg ehhez az utat, amikor az Úr Jézus búcsú beszédeiben arról szól, hogy hát ti tudjátok, hogy hova megyek, éppen ezért ismeritek az utat is. És a tanítványok, akik oly sok mindent hallottak már az Isten országáról, látták azt, hogy Jézuson keresztül jutottak el a betegek a gyógyuláshoz, az éhezők a megelégült állapothoz, a gadarai megszállott a felszabadultsághoz, a gyógyuláshoz, még mindig nem tudják, hogy ki az út. Még mindig nem tudják, hogy kit kell segítségül hívni. És az Úr Jézus ekkor mondja el az egyik legszebb én kijelentését, amellyel telve van János evangéliuma. Azt mondja Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Én vagyok az út. Nagyon sok utat tettünk már meg, kedves testvérek, de mindegyik hiába való, hogyha nem az Úr Jézussal járunk együtt. Az az igazi útvonal, amely az Isten útja. A böjt erre is nagyon alkalmas, hogy megvizsgáljuk. Azon az úton, amelyen járok, széles út vagy keskeny út, az életre visz, vagy a kárhozatra visz. Istennel tudok együtt járni ezen az úton. Oda tud-e lépni mellém ezen az úton? Vállalni tudja-e azt az élet útvonalat, amelyet én élek? Vagy feladva, tudom-e felvállalni azt az utat, amely Jézus? És tudom-e mondani, hogy Uram, nem akarok olyan utakon járni, ahol Te nem vagy. Én ott akarok járni, ahol Te mindig ott vagy, ahol hallod a szavamat, ahol hallod a kiáltásomat. Milyen gyönyörű Ézsaiás próféta könyvében, ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok, ha azon az úton járunk, amelyik az Úr Jézus útja, elég szólnunk, és ő olyan közel van, hogy azt mondja, én itt vagyok. Mennyire jó lenne feladni emberi gőgösségeinknek, önerőből kiszenvedett útvonalainknak a hiába valóságát. Az Ószövetség népe úgy böjtölt, hogy mi meg is sértődtek Istenre, mert hogy nem díjazta az ő erőfeszítéseiket, amit lélek nélkül vittek végbe. Zsákruhába öltöztek, hamut szórtak maguk alá, a gyász jelét is hordozták magukon a böjtölés időszakában. Mindent elkövettek, ami külsődleges dolog volt. És azt mondja az Úristen, hogy nekem ez a böjt nem kell. Csinálhatjátok, de ez nem jó, ez nem az igazi. És milyen kegyelmes a mi Istenünk, hogy elmondja azt is, hogy mi az igazi böjt. Azt mondja, hogy nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, mikor nem veszem el másnak a szabadságát. Szóval, tettel, gondolattal, amikor nem nyírbálom meg a másik embernek a jó hírét, amikor nem keltek róla olyan hírt, ami nem felel meg a valóságnak, amikor kibontod a járom köteleit, amikor elengeded a másik tartozását, amikor meg tudsz bocsájtani, na az a böjt tetszik nekem, amikor a belső embered életjeleket kezd adni, na az a böjt tetszik nekem, amikor belülről akarsz tisztulni, amikor a bensődre figyelsz, és azt mondod, hogy nem jó úgy élni, hogy én haragba legyek. Nem jó úgy élni, hogy én a másikról rosszat gondolok. Nem jó úgy élni, hogy telve vagyok nehezteléssel. Hát hogy lehet megtisztulni, ha a bensőnk telve van szennyel? Isten folytatja. Szabadon bocsátod az elnyomottakat, összetörsz minden jármot, oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bújdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, s a bőjtnek talán a szíve, ne zárkózz el testvéred elől, ne zárkózz el, nyílj meg. Nyílj meg, ne önmagadért éljél, ne önmagadért gondolkodjál, ne csak önmagad ruházatával légy elakadva, ne csak a te mindennapjaid miatt aggódjál. Ne zárkózz el testvéred elől, akár vér szerinti legyen, akár lelki. Ne zárkózz el. Te szíven talál minket sokszor Istennek ez a nagyon őszinte véleménye, hogy te így élsz, de nekem ez tetszik. Vajon tetszik-e nekünk az, ami az Istennek tetszik? Már az egy nagy vízválasztó. Szeretném-e úgy élni az életemet, úgy tisztelni az Istent, olyan Isten tiszteletben élni, ami az Istennek tetszik? Tudjuk jól, hogy amikor az Úr Jézus bemegy majd a jeruzsálemi templomba, és fel fogja forgatni az ott levő vámszedő asztalokat, korbácsot fon, és hogy ki fogja onnan parancsolni a templom térből mindazokat, akik megzavarták az Isten tiszteleti rendet, mindenki fel lesz háborodva, aki úgy gondolta, hogy ott jó Isten tisztelet folyik. Hogy ne gondolták volna, amikor a korabeli élet, banki életének a középpontját zúzza szét az Úr Jézus. Az ember a saját képére és hasonlatosságára rendezte be a templomot és az Isten tiszteletet. Az Úr Jézus mit mond? Az én atyám háza imádságháza. ti pedig rablók barlangjává tettétek. Mi csinál a rabló? Hát a rablók barlangjába viszi haza a lopott szajrét, s ott osztozkodnak, ott mennek le a játszmák, veszekedve, kiabálva, versengve. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ti nem tudjátok, hogy mit cselekeztek. Ez fog elhangozni majd keresztre feszítésekor is. Uram, bocsáss meg nekik, Atyám, nem tudják, hogy mit cselekszenek. Hogy mi az igaz Isten tisztelet, hogy mire való a templom, hogy mire való az Isten ajándéka, amikor azt az embereknek adja Jézus Krisztusban. Bocsáss meg nekik, Atyám, nem tudják, hogy mit cselekszenek, mert nem lehettek boldogok, mert a szívük nem volt tiszta, és így nem láthatták meg az élő Istent. Ennyi. Ennyin múlik, hogy a szívünk tiszta-e, vagy sem. De nagy dolog kérni az Úr Jézustól azt a kegyelmet, hogy segítsen nekünk megtalálni az utat az Atyához, hogy vele együtt megtaláljuk az utat önmagunkhoz is. Nagyon sokszor az ember hajlamos arra, hogy önmagát is elveszítse. Van egy nagyon szép fogalom, hogy az ember csak a létezése felületén él, de nagy igazság van benne. Olyan felületesen éljük a mindennapjainkat, rohanva olvassuk az igéket, alig tudunk néhány pillanatot imádsággal eltölteni, mert nekünk annyi dolgunk van. A gonosz elhiteti velünk, hogy nekünk mennyire felfokozott életvitelt kell élni, és mindezt miért? Hogy ne lássunk, ne halljunk, hogy ne legyünk tiszta szívűek, hogy ne legyünk boldogok, és hogy ne lássuk meg az Istent. Mindenki ezután vágyakozik, Mózes is erre vágyott. Mutasd meg a te orcádat. Isten elmondja neki, hogy engem ember nem láthat színről színre, de elrejtelek a kőszikla hasadékába, és hátulról megláthatsz engem. És elhangzik a nagy evangélium, ha az én orcám megy veletek, megnyugtat téged. És azt mondja Mózes, hogy ha a te orcád nem jön velünk, ezt nem fogjuk látni, nem fogjuk megélni, ne is vigyél innen bennünket tovább. Mi különböztet meg bennünket más népektől, ha nem az, hogy a te orcád velünk jön, és mi ennek az élvezői vagyunk. Hát a mai világban is lehet böjtölni. Lehet böjtölni Krisztus nélkül, miért ne lehetne? Jó kis wellness program, méregtelenítő program. De örök életet elnyerni nem lehet Krisztus nélkül. Örök életre menni csak az élő Krisztussal lehet, megtisztított szívvel. Kedves testvérek, nekünk kell eldönteni böjti időszakban, hogy létezésünk felületén akarunk csak élni, látszólag létezni, látszólag Isten tiszteletet tartani, látszólag böjtölni, látszólag minden ritust megtartani, látszólag a létezés felszínén élni, vagy tartunk-e igényt többre, az örök életre, az igazi belső Isten tiszteletre, s arra az igazi böjtre, amiben Isten meg tudja tisztítani a szívünket, sőt, új szívet tud adni nekünk, tiszta szívet. A mai világban a szívátültetés már igazán nem egy olyan nagy volumenű dolog, már szintén rutin dolognak számít, pedig bizony nagy dolog az, aki ott fekszik a műtő asztalon, leállítják a keringését, és aztán gondoljunk bele, hogy minden egyes műtéti szakasznak megvan a ráfordítható ideje. Ha az orvos valamilyen oknál fogva azt annyi időn belül nem tudja elvégezni, akkor a beteg menthetetlen, mert a következő szakaszba már nem léphet a műtét. De nagy dolog, amikor Isten tartja életünk ütő erén a kezét, és azt mondja, hogy ha kiáltasz én hozzám, én azt mondom, itt vagyok, és új szívet adok nektek. Ezékiel próféta könyvében olvassuk, elveszem tőletek a kő szívet, ez az Isten szívátültetése, és adok nektek hús szívet, érző lelket, olyan lelket, amely tudja látni legbelül az Istent, és ez nagy dolog. Augustinus Szent Ágoston annak idején azt mondta, hogy ha valaki szeretné látni az Istent, nehogy valami nagyon távoli helyekre utazzon el, hanem sokkal ellenkező irányba befele utazzon a lelkébe, és hogyha a lelkébe teljes harmónia van és szeretet, Istennel való élő közösség, akkor ott a szeretetben, abban a tiszta szeretetben, amennyire emberi fogalom szerint és földi lehetőségek szerint meg lehet élni a teljes szeretetet, na ott megpillanthatja egy parányi módon azt, hogy kicsoda az Isten, mert az Isten szeretett. Volt már csordultig a szívünk Isten jelenléte miatt. Kitöltötte már a szívünkbe az ő szeretetét, mert ha igen, akkor átéltük, hogy itt van Isten köztünk. Milyen nagy dolog ez az ének, ez a dicséret? Hányan átélték már ezt a csodát, amikor nem földi útvonalakon indultak el, nem a külsőt akarták betartani, hanem elindultak lefele a lelkükbe. A pszichológia ma ezt úgy nevezi divatosan, hogy tudattalan vagy identitás, teljesen mindegy, hogy hogyan nevezzük. Boldog az az ember, akinek Isten megtisztítja a szívét, mert az Istent megláthatja. Annak idején, amikor hittanórákat is tartottam Kistokajban, az egyik kislány azt mondta, hogy Ilonka néni, a nagymamámat szeretném látni, akkor tudom, hogy melyik vágányon, melyik vonatra kell felszállni, elutazunk a nagyihoz, és boldog vagyok, hogy átölelem és látom a nagymamámat. De mondd meg nekem, hogy merre kell, hogy menjek, ha én az Úristent akarom látni. Egyrészt egy nagy öröm, amikor egy gyermeki szívbe vágy van arra, hogy ő lássa az Istent. Olyanok nem lesztek, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem mehettek be a mennyek országába. Hát van nekünk egy útvonalunk, Jézus Krisztus, ő az út. Ő az igazság, és itt mindig elmondom a görög szót, ami az aléteja, mi azt jelenti, hogy valóság. Addig, amíg az én emberi valóságom nem találkozott Krisztus nagy valóságával, addig csak létem felszínén élek. Amikor megvolt a nagy találkozás, és felismertem, hogy valóban Jézus az élet, az enyém pedig egy halandó pára, hogy az Ószövetség nevezi, köd, egy fuvallat. Jézusban található meg az igazit, a valóságos életet. Onnantól kezdve el tudom engedni mindazt, amiért eddig reszkedtem, amit eddig meg akartam tartani tíz körömmel, és boldogan átadjuk magunkat Istennek, az igazi Isten tiszteletnek, az igazi böjtnek, mert tudjuk jól, hogy már semmit nem veszíthetünk el, ami bennünket nagy csapásként érhetne, mert Krisztussal miénk minden. Pál is ezt hirdette, minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék. Ez az Isten szeretete, amely azt mondja, ha kedves lesz neked az én nyugodalmamnak a napja, ha gyönyörködni fogsz az Istenbe, ha nem lesz terhedre az Istennel való együttlét, hanem örömödet leled majd benne, akkor az Úr vezet majd szüntelen, kopárföldön is jól tart téged, csontjaidat megerősíti, s olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Jöhetnek majd életet elapasztó próbatételek. Sokan mondhatják majd, hogy nem száradtál ki. Hát akinek van forrása, az soha nem szárad ki, kedves testvérek. És ez Istennek az ajándéka. Boldog hát az, akinek szívét Isten megtisztította, aki már nem megosztott, hanem teljes osztatlan szívvel követi és kívánja, igényli az Isten jelenlétét, mert ő az Istent meglátja. Bárcsak megláthatnánk így az Úr Jézust böjt végén, virágvasárnap, bárcsak megláthatnánk őt a nagyheti események között, bárcsak megláthatnánk az ő keresztjét, ami kereszthordozásunk idején, és bárcsak ne tévesztenénk szem előtt, nagypéntek után sem, a feltámadott Krisztust látni, mert ő mondta, aki lát engem, látja az atyát, az látja az el nem múló életet. Adja meg Isten nekünk ezt a látást, ezt a belső hitlátást, ezt a kegyelmi ajándékot. Amen. Drága mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked szeretetedet, végtelen jóságodat, amellyel vársz reánk. Úrunk, bocsásd meg nekünk, amikor sokszor visz bennünket a világ, és azt hiszük, hogy elég, hogyha csak a külsőségekre figyelünk oda. Elég csupán az, hogyha szép ruhát öltünk magunkra, elég csupán az, hogyha az otthonunkban minden a helyére kerül, elég, hogyha látszólag jó életünk van a külső szemlélők szemei számára. Bocsáss meg, Urunk, amikor elfeledkezünk arról, hogy Te azt nézed, ami a szívünkbe van, mert onnan indul ki minden élet. Kérünk hát, édesatyánk, hogy Te, aki látod szívünk Isten tiszteletét, böjtjét, látod a mi belső emberünknek gondolatait, terveit, vágyait. Kérünk, Urunk, hogy most is ebben az órába vedd kezedbe a mi szívünket, s ahogyan Dávid könyörgött, hadd könyörögjünk mi is. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg én bennem. Ne vonj meg tőlem a te szent lelkedet, hanem örvendeztess meg engem újra a te szabadításodnak örömével. Úrunk, teljes szívünkből vágyunk erre, hogy ott bent a szívünkbe minden a helyére kerülhessen, hogy tiszta szívünk lehessen, hogy tiszta szívünk következtében boldogok lehessünk, és hogy miénk lehessen a legnagyobb boldogság, Isten tervének, jelenlétének a meglátása az életünkbe. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy Te ehhez adtál vezetőt Jézus Krisztusban, adtál nekünk általa utat, adtál valóságot, hogy fel tudjuk ismerni Jézusban a valóságos vezetőt, a megváltót, aki haza tud bennünket vezetni a valódi otthonba, az Isten lelkébe. Kérünk, Urunk, hogy vidd végbe bennünk is ezt a lelki szívátültetést, irgalmaz nekünk a mi kőszívűségünk miatt, s kérünk, hogy add nekünk a 20 szív kegyelmi ajándékát, amely szent lélekkel betöltekezve Istentől vezérelt lélek. Így könyörgünk, Urunk, hogy áld meg böjti időszakunkat, áld meg, Urunk, a betegeinket, a gyászolókat, könyörgünk, Urunk, a vak és gyengén látó testvéreinkért, de mindazokért, Urunk, akik testi, lelki, szellemi fogyatkozással kell, hogy éljék a mindennapjaikat. Könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik műtétek előtt állnak, akik életük nagy megmérettetéseiben kiáltanak a Te segítségedért, a Te szeretetedért. Kérünk, Urunk, hogy töltsd ki rájuk irgalmas kegyelmedet, hiszen Te ígérted, ha kiáltasz hozzám, én azt mondom, itt vagyok. Ó, Urunk, mennyi mindentől meg kell, hogy tisztíts bennünket, hogy ezt a halk szelíd hangot meghallhassuk, Kérünk, hogy végezd el szent lelked nevelő, formáló munkáját minnyájunk életébe. Áld meg gyülekezetünket, áld meg, Urunk, egyháztagjainkat, mindazokat, Urunk, akik igéd által tápláltatást nyernek. Könyörgünk, Urunk, minnyájunk személyes életéért, családjáért. Kérünk, Urunk, ne hagyj el bennünket, hanem maradj velünk most és mindenkor. Jézus nevébe kérünk, Atyánk, hallgass meg minket. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Egy szerény szolgálattal szeretnénk a kedves testvérek felé szolgálni, a diakóniai csoport jelen lévő szolgálatra kész tagjaink keresztül, hiszen a szeretett szolgálatnak egyik lényege az, hogy egymás hite által is tudjunk épülni. Ezért, akik úgy készültek, hogy verssel vagy imádsággal szeretnének a gyülekezet felé szolgálni, megkérem őket, hogy az úrasztalához jöjjünk ki.
Rizskóné Fazekas Mártának Tükör által színről színre című könyvéből szeretnék egy rövid történetet felolvasni a megbékélésről. A mézédes citrom. Vallomás arról, hogy olykor furcsa élményei lehetnek az embernek addig, míg élő hitre jutva meg nem tanulja, a békét nem várni, hanem munkálni kell. Egy fedél alatt laktunk hosszú ideig felhőtlen békében. Mondhatni, testvériségben. Megosztottuk örömeinket, megfeleztük bánatunkat, sőt, a kenyerünket is gyakran. Bár aszerint nem voltunk testvérek, hogy a templomba is együtt jártunk volna. Oda ők nem mentek soha. Mi annál szorgalmasabban. Aztán egyszer kitört a vihar. Megoszlott az egység, és szigorúan elkülönítettük a térfeleket. Már nem volt közös mi, ők lettek, vagy inkább azok. Hát hogyne, amikor nekünk volt igazunk. Hát persze, hogy nekünk. Csak azt ne kérdezzék, hogy mi is tört ki a vihar, mert arra bizony már nem tudok pontosan visszaemlékezni. Valami lényegtelen apróság volt, azt tudom, de nagy vihar volt, az tény. Nap mint nap erősödött, és mindig úgy kezdődött, hogy ők visszaütöttek. Egészen különös módon, mondhatni megfoghatatlanul, ellentámadásaikat mindig akkorra időzítették, mialatt mi templomban voltunk. A sátoros ünnepek urvacsorázása után tombolt leginkább a vihar. Fel kellett lépnünk ellenük minden vasárnap délután, aztán ők a következő vasárnap délelőtt megint akcióztak. De a mi igazunk vitathatatlannak tűnt. Ez volt az első fejezet. Majd más időszak jött. Nevezhetném fegyverszünetnek is. Mi, mint vallásos emberek, arra az álláspontra helyezkedtünk, hogy egyszerűen levegőnek nézzük őket. Nem köszöntünk nekik, ők sem nekünk. Nem láttuk meg őket, ők sem minket. Nagy némaság lett ezáltal, hogy a mi térfelünk megszakított minden kapcsolatot velük. De hogy a harmadik fejezet miről szól, azt nem találják ki. Azzal kezdődött, hogy nagyon beteg lettem. Hónapokra. Erőtelen, kórházban fekvő beteg. Persze erről őket hivatalosan nem értesítettük. csak hosszú időre eltűntem a színről. Egy szerda esti látogatáskor azt hittem, hogy szörnyet halok. Ők jöttek be a kórházba. Átvillant az agyamon, itt a botrány, jön a cirkusz, a kórházban, már mind együtt jöttek az én ágyamhoz. Szó nem jött ki a torkomon, hiszen akkorra már évek óta nem beszéltünk. Megálltak mindhárman. A takarómra egy nagy zacskó citromot tettek. Emlékszem, hogy jobban szereted, mint az édes narancsot, mondták, s minnyájan megcsókoltak. Hogy vagy? Mit hozzunk, ha legközelebb jövünk? Faggattak. Ennyire nyomorultnak soha nem éreztem magam. De ha ezek után valaki azt állítja nekem, hogy a citrom savanyú, az valótlant mond, mert amit ők hoztak nekem, az édes volt, mint a méz. Pedig soha nem hallották azt az igét, amit én betéve tudtam. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Máté 5.9. Áldalak téged, Úr Jézus, hogy te minden emberi falat ledöntöttél a szereteteddel. Így munkáltad a békét mindenütt, ahol megjelentél. Bocsásd meg, hogy én a haragot szítom, és a falakat építem hamis igazságérzetemmel, kemény szívűségemmel. Tégy engem a te békéd eszközévé. Amen.
Fizetve, ismeretlen szerzőműve. A sátán még most is kísérget, a minap elém tett egy jegyzéket, melyen mi bűneim hosszú sorba egyenként is fel voltak írva. Elém tette, s rám vigyorgott. Jaj, Istenem, minden ott volt, minden bűnöm s vétkem felírva, mi lesz velem? Kérdeztem sírva. Hát mi lenne? Mondta nevetve. Nem juthatsz el az örök életre. Az üdvösségből ki vagy zárva, s én zokogtam, mint elítélt árva. Ekkor valaki hozzám lépett, s keresztül húzta a jegyzéket. De a keze át volt szegezve, s vérével írta alá, fizetve.
Gyurkovics Tibor, Jézus. Jézus szalmaszál, amibe kapaszkodunk, Jézus szakadék, amibe lezuhanunk. Jézus kötél, amit elengedünk, Jézus remény, amivel emelkedünk. Jézus hangszer, amivel megszólalunk, Jézus zene, amit elhallgatunk. Jézus tenyér, amivel adakozunk, Jézus kenyér, amit elfogadunk. Jézus penge, ami megsebesít, Jézus gyenge, aki megerősít. Jézus hatalom a végeken, Jézusnak odaadom az életem.
Drága mennyei atyám, áldom, magasztalom, dicsőítem a szent neved. Köszönöm, Istenem, a szeretetedet. Köszönöm, hogy itt vagy velünk. Köszönöm, hogy adtad a te drága fiadat, az Úr Jézus Krisztus. Köszönöm, drága Úr Jézusom, hogy itt vagy közöttünk. Köszönöm, hogy lejöttél a földre, és megmutattad, hogy kell az embereket szeretni, gyógyítani. Köszönöm, Uram, hogy engemet is elhívtál, gyógyítol. Köszönöm, Uram, a keresztedet. Köszönöm az a keskeny utat, amely a keresztethez vezet, és köszönöm, drága Úr Jézusom, a véredet, kifolyt, mi érettünk. Köszönöm, hogy meghaltál a bűneinkért, és köszönöm, hogy harmadnap föltámadtál, és most ott vagy az Atya jobbján, és onnan esedezel érettünk. De mielőtt elmentél volna, azt mondtad, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Sajnos mi nem tudunk úgy szeretni, próbálunk, de Uram, te azt mondtad, hogy Te erőt adsz, és adol erőt a szívünkben, és adol szent lelket, és adol szeretetet. Köszönöm ezt a szeretetet, és imádkozok a gyermekeinkért, imádkozok a testvéreimért, mind a hétért, és imádkozok, Uram, hogy őket is szólítsd meg, ahogy engemet elhívtál, és ettől nagyobb öröm, boldogság nincsen, Uram, hogyha itt vagy a szívünkben. Köszönöm, Úr Jézus, imádkozok az idősekért, akik el tudtak jönni, és imádkozok, Uram, azokért, akik nincsenek itt. Drága Úr Jézus Krisztus, Te vagy az áldott orvos, Te tudod gyógyítani a betegeket. Kérlek, drága Úr Jézus, gyógyítsd, ha úgy látod, hogy sokat szenvedtek, és gyógyítsd akkor, hogyha téged áldanak, magasztalnak. Uram, imádkozok az unokáinkért, Uram, a gyermekeinkért, Uram, szólítsd meg őket is, hívd magadhoz. Köszönöm, drága Uram, és imádkozok a magyar nemzetünkért, és imádkozok a feljebbvalónkért, a tiszteletesekért, Uram, adjál nekik továbbra is erőt, hogy tudják szolgálni a Te drága szent nevedet. Köszönöm, hogy velünk vagy, kérlek az Úr Jézus nevébe, hallgass meg az én imádságomat, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem legyen mindenben a Te szent akaratod. Amen.
És a győzelem sorozatból egy záró történetet hadd helyezzünk a kedves testvérek szívére. A csak én betegség, 1 Királyok 19:10, egyedül én maradtam meg. Nem véletlenül említettem ott fent Illést Jónás helyett. A depresszió meggyőzte Illést, hogy az egész világon ő van a legborzasztóbb állapotba. Végtelenül egyedülálló helyzetben érezte magát, ezen mindannyian átesünk. A szomszédod mosolya mögött és a főnököd ajtaján lévő névtábla mögött mind-mind olyan küzdelmek vannak, amelyekről talán képtelenek beszélni, ezért csöndes kétségbeesésben élnek. Martin Luther King mondta, lehet, hogy különböző hajókon érkeztünk, de most mindnyájan egy csónakba evezünk. Pál így ír, emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Minden koronát kereszt előz meg. Bunyan börtönben írta meg az Zarándok útja című könyvét. Florence Nightingale ágyhoz kötött betegen szervezte át az angliai kórházakat. Pasteur egy szélütéstől félig bénultan fáradhatatlanul küzdött a betegség ellen. Francis Parkman nem tudott egyszerre 5 percnél többet dolgozni, annyira rossz volt a látása. Kéziratait csak is hatalmas betűkkel tudta megírni. Mégis 20 kötetet írt az Egyesült Államok történelméről. Nem vagy egyedül, figyelj! Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ez a Római Levél 8. részében, a 38.-39. versekben van megírva. Mi többet kérhetnénk ennél? Ezzel a kis rövid buzdításunkkal szerettünk volna a kedves testvérek számára is hitbeni útravalót készíteni a jövő hétre. Isten áldja meg kedves munkájukat, életüket, családjukat, hétköznapjaikat. Soha ne feledjék el, hogy nincsenek egyedül, mert van, akinek a szíve értünk dobog, Isten lelke.